Isten igéjét Mózes második könyvéből olvasom, a 19. rész 10. versétől, annak a résznek a 25. verséig. Akkor így szólt az Úr Mózeshez: menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossák ki a felső ruhájukat. Legyenek készen harmadnapra, mert a harmadik napon leszáll az Úr az egész nép szeme láttára a Sínai hegyre. És vonj határt a nép körül, és mondd: őrizkedjetek fölmenni a hegyre, még a szélét se érintsétek. Meg kell halnia mindenkinek, aki érinti azt. Nem szabad kézzel hozzányúlni az ilyenhez, hanem meg kell kövezni, vagy nyíllal lelőni, akár állat, akár ember az, nem maradhat életben. Majd csak ha a kürt hosszan zeng, akkor szabad fölmenni a hegyre. Akkor lejött Mózes a hegyről a néphez, elrendelte, hogy a nép szentelje meg magát, és mossák ki felső ruhájukat. Majd ezt mondta a népnek: legyetek készen harmadnapra, asszonyhoz ne közeledjetek. A harmadik napon viradatkor pedig mennydörgés, villámlás és sűrű felhő támadt a hegyen, és igen erős kürtzengés. Akkor megrémült az egész nép a táborban. Mózes pedig kivezette a népet a táborból Isten elé, és ők megálltak a hegy lábánál. A Sínai hegy egészen füstbe borult, mert leszállt rá tűzben az Úr. Füstje úgy szállt föl, mint a kemence füstje, és az egész hegy nagyon rengett. A kürt zengése egyre erősebben hangzott. Mózes beszélt, és az Isten mennydörgésben felelt neki. Leszállt tehát az Úr a Sínai hegyre, a hegy csúcsára, és fölhívta az Úr Mózest a hegy csúcsára. Mózes fölment. Az Úr így szólt Mózeshez: menj le és intsd meg a népet, hogy ne törjön előre azért, hogy lássa az Urat, mert akkor sokan elesnek közülük. Még a papok is, akik különben közeledhetnek az Úrhoz, szenteljék meg magukat, hogy rájuk ne roncson az Úr. Mózes azt felelte az Úrnak: nem jöhet föl a nép a Sínai hegyre, hiszen te intettél így bennünket. Vonj határt a hegy körül, és tartsd szentnek azt. De az Úr ezt mondta neki: indulj, menj le, és jöjj fel Áronnal együtt. De a papok és a nép ne törjön előre, és ne jöjjenek föl az Úrhoz, hogy rájuk ne roncson. Mózes tehát lement a néphez, és ezt megmondta nekik.
Hallgassuk meg Isten igéjét az apostolok cselekedetéről írott könyv második fejezetéből, az első verstől a 41. versig. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szent lélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor az zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek, és csodálkozva mondták: íme akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén, pártusok, médek és elámiták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Júdeában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, kétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Ámélkodtak mindnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól részegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így szólt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik. Hanem ez az, amiről Jóel így profétált: az utolsó napokban így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is profétálnak, és csodákat teszek az égen fenn, és jeleket a földön len, vért, tüzet és füstfelleget. A nap sötétté válik, és a hold vérré, mielőtt eljön az Úr nagy és fenséges napja. Aki azonban segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Izraelita férfiak, halljátok meg ezeket az igéket. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit az Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, amelyeket általa tett az Isten közöttetek, ahogyan magatok is tudjátok, azt, aki az Isten elhatározott döntése és terve szerint adatott oda, ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek. De őt az Isten, miután feloldotta a halál fájdalmait, feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál fogva tartsa őt. Mert ezt mondja róla Dávid: láttam az Urat magam előtt mindenkor, mert jobban felől van, hogy meg ne inogjak. Azért vidult fel a szívem és újjongott fel a nyelvem, még testem is reménységben fog nyugodni, mert nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában. Azt sem engeded, hogy szented elmúlást lássom. Megismertetted velem az élet útjait, betöltesz engem örvendezéssel a te orcád előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan megmondhatom nektek ősatyánkról, Dávidról, hogy meghalt, és eltemették, sírja is nálunk van mindmáig. De próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel fogadta neki, hogy véréből valót öltet a trónjára, ezért előre tekintve a Krisztus feltámadásáról mondta azt, hogy nem marad a halottak birodalmában, és teste sem lát elmúlást. Ezt a Jézust támasztotta fel az Isten, aminek mi valamennyien tanúi vagyunk. Miután tehát felemeltetett az Isten jobbjára, és megkapta az Atyától a megígért szent lelket, kitöltötte ezt, amint látjátok is, halljátok is. Mert nem Dávid ment fel a mennyekbe, hiszen ő maga mondja, így szólt az Úr az én Uramhoz, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Tudja meg tehát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Amikor ezt hallották, mintha szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól: mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt: térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret, és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, ami Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket: szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon mintegy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Kedves testvérek, a múlt héten vágtunk bele a sorozatba az apostolok cselekedetéről írott könyv alapján, azzal a címmel, hogy az ige növekedése, az ige terjedése, mert ez a könyv, ez a korai egyház missziói munkáját, az Isten igéjének a terjedését követi nyomon, és arról beszél, hogy hogyan jut el az Isten igéje, a Jézusról szóló evangélium különböző helyekről, különböző helyekre, más és más kultúrákba, hogyan alakul az Isten népének a missziója. És ezzel jut arról is beszéltünk, hogy egy olyan időszakban vagyunk, amikor az Isten igéje növekszik közöttünk és általunk, és így szeretnénk olvasni ezt a könyvet. Az előző fejezetben arról volt szó, hogy Jézus mennybe menetel előtt azt parancsolta a tanítványainak, hogy addig ne hagyják el Jeruzsálemet, amíg a Szentlélek ereje nem jön el rájuk, mert a Szentlélek által lesznek ők képessé arra, amire Jézus elhívta őket, hogy tanúk legyenek, hogy az ő tanúi legyenek az egész világon. A tanítványok pedig, ez a rész ezzel záródik, egy szívvel és egy lélekkel kitartóan imádkoznak, és várják azt, hogy Jézus ígérete beteljesedjen az életükbe. Várják, hogy talán nem nagyon tudják elképzelni, hogy ez milyen lesz, de hogy a Szentléleknek az ereje, a jelenléte, a valósága leszálljon rájuk. Várják a Szent Lelket, de nem azért várják, mert egy kicsit már úgy megfáradt a lelki, Istennel való életük, és ettől az élménytől valami újat remélnek. Sokan ma ezért várják a Szent Lelket. Vagy nem azért várják imádkozva a tanítványok a Szent Lelket, hogy újraéljék azokat a nagyszerű és izgalmas időket, amelyeket akkor éltek, amikor Jézus elhívta őket, amikor először találkoztak Jézussal. Sokan megfáradt keresztényként így gondolunk erre, hogyha eljön a Szentlélek, akkor majd újra felelevenedik az, ami régen volt. Hú, de jó lesz. Nem. Nem ezért várják. Nem egy benső szükségük van. Hanem Jézus szavaival összhangban azért várják, és azért imádkoznak a lélekért, hogy erőt kapjanak a tanúsághoz. Hogy a közösségüket Isten erővel ruházza fel, hogy elindulhassanak a népek közé, hogy Jézust hirdessék, hogy aki meghalt, és aki feltámadt, ő az Úr. Ő a világ reménysége. 10 napot kellett várniuk imádkozva, nem tudták előre, hogy ez 10 nap lesz. 10 napot várakoztak és imádkoztak, és így jött el Pünkösd ünnepe. Pünkösd pedig a zsidóságban az első termésért, a termés első zsengéjéért való hálaadásnak az ünnepe. Az az ünnep, amikor megköszönjük, hogy valami már megtermett, itt van az első zsengéje a termésnek, megköszönjük Istennek azzal a reménységgel, hogy néhány hónap múlva el fog jönni az az ünnep, amikor megköszönjük a teljes betakarított termést, az életet. És ez lehet Jézus apostolai számára a soron következő pünkös napja. Egy olyan kostoló, valaminek a megszületése, ami még nem a maga teljessége, de amit majd hatalmas nagy betakarítás és gazdag aratás fog követni. Egy olyan kezdet, ezen a napon, amiről ma olvastunk, egy olyan kezdetről van szó, amely aztán egyre jobban kibontakozik, egyre hatalmasabbá növekszik. Egy olyan esemény, a Szentlélek kiáradása, ami a kezdete, a kezdőpontja lesz az ige hatalmas növekedésének és terjedésének. Amikor az Isten népe, a keresztény egyház elindul, és elindul az ő kultúrákon átívelő missziója. És ez bennünket is érint, hiszen mi is részesei vagyunk annak, amit itt olvasunk, ami első pünkös napján történt. Mert az Isten igéje növekedett, terjedt, 2000 éven keresztül, és egyszer valamilyen módon, valakiken keresztül elérkezett hozzánk is. És Isten igéje ma is növekszik és terjed, hogy közöttünk és általunk elérkezzen másokhoz is. Aminek az első zsengéjét kóstolták ott. A mindaz, ami azt követte, az itt zajlik ma is közöttünk, és zajlik még mindaddig a világtörténelemben, amíg Jézus vissza nem jön. A mi kezdeteinkről olvasunk itt. A mai napon azt szeretném bemutatni ennek a szakasznak az alapján, hogy miért van szükségünk arra, hogy Jézus betöltsön minket az ő Szent Lelkével. Hogy hogyan függ össze a Szent Lélekkel való beteljesedés a tanúságtétellel, az ige növekedésével. És azt gondolom, és az a vágyam, hogy azért beszélünk így erről, azért tesszük fel a kérdést, hogy miért van szükség arra, hogy Jézus betöltsön minket a Szent Lelkével ahhoz, hogy ez igen növekedjen, hogy ez odafut ki, hogy vágyjuk az Isten Szent Lelkét, hogy betöltsön a lélek mindannyiunkat. 3 gondolatban fejtem ki ennek a szakasznak az üzenetét, kérdés, válaszul erre a kérdésre. Az első, hogy a Szentlélek kitöltése egy olyan élmény, amely magával ragad. A második, hogy a Szentlélek által olyan egység születik, amely minden határt átível. És végül a Szentlélek világosságot, bátorságot és erőt ad az Isten szavának, igéjének az eredményes szólásához. Élmény, amely magával ragad. Ezek az események, ami pünkösd reggelén történik, ezek nem az apostolok fejében vagy intellektusában történnek. Nem megértettek valamit. Nem az történt, hogy leesett, értjük, eddig nem értettük. Ez egy fontos pillanat, de nem meríti ki ez, ami ott történt. Nem új információt kaptak. Az sem történt, hogy felismertek volna egy olyan korábbi lehetőséget, ami már az övék volt, de még nem ismerték, ezért nem éltek vele. Nem erről volt szó. És hadd mondjam azt is, hogy nem valamiféle csendes, belső, lelki folyamatról van itt szó, egyfajta megvilágosodásról, hiszen egyáltalán nem volt csendes, és nem volt rejtett az, ahogyan kitöltetett a Szentlélek. A történet két erőteljes fizikai jelenséggel kezdődött. Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat. Tehát valamit mindenki hallott. Hatalmas zúgás. Majd pedig valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Ezt meg mindannyian látták. És valószínűleg érezték. Nem hiszem, hogy ez a zúgás úgy jött el, meg a lángnyelvszerű valamik úgy szálltak le rájuk, hogy ők úgy nem éreztek semmit. És közben betöltötte őket a Szentlélek. Figyeljük meg, nem azt mondja Lukács, hogy hatalmas szélvihar kerekedett, vagy pedig tűznyelvek szálltak le rájuk, hanem szélrohamhoz hasonló zúgás, és mint valami tűznyelvek szálltak le rájuk. Azaz, a jelenség megfoghatatlan. A jelenség megmagyarázhatatlan a mindennapi ismeretek alapján. Nem az történt, hogy Isten hatalmas szélvihart kerített, és Isten valamilyen csodálatos módon tüzet rakott a fejük felé, olyan, mint. De ugyanakkor valóságos, talán félelmetes, és feltétlenül érzékelt és átélt jelenségről van szó. Mindjárt megteltek Szentlélekkel, és közben, amíg ez történik, nem hiszem, hogy az apostolok közül bárki közömbösen, elemző objektivitással tekint erre a helyzetre, esetleg Isten iránti aggodalmait fogalmazta meg. Tudnélik, Uram, nem kellene egy kicsit óvatosabbnak lenned, hiszen ebből, ami itt történik, még rajongás is lehet az egyház történet során. Különben is mit fognak gondolni a reformátusok 2000 évvel később egy ilyen élményközpontú keresztény tapasztalattal szembe találva magukat? Értitek, miről van szó? Vagy mondjam ki, olyan idegen számunkra a tapasztalat, mert reformátusok vagyunk. Nagyon sok ilyen azt halljuk, hogy a tapasztalás, az élmény veszélyes, majdhogy nem ördögi. De a tanítványok nem kezdenek el bölcselkedni. Uram Istenem, talán kicsit sok ez. Hatalmas zúgás. Gondoljunk rá, amikor a szélvihar zúg, milyen félelmetes hangja van. Lángnyelvek a fejük felett, vagy valami hasonló. Betölti a szívüket a Szentlélek. Ha valami élmény és tapasztalat, ez az. De mivel reformátusok vagyunk, ezért ezen a ponton hajlamosak vagyunk a Bibliának a magyarázására. És elmondhatnám hosszan nektek, hogy miért lett a Szentléleknek a jelképe, a szövetségben a szél, meg a tűz. Elemezhetnénk bibliai szakaszokat, hogy jobban megértsük, hogy mit jelentenek ezek a szimbólumok, amelyek látjuk nem pusztán szimbólumok, hanem átélt tapasztalat és valóság. De ha csak egy ilyen elemzésig jutnánk, nagyon súlyosan tévednénk, és ezért most, amikor azért utalok arra, hogy a lekcióban olvasott szakasszal hogyan függ össze a pünkösdi történet, a hangsúly legyen előttünk az átélésen. A hangsúly legyen előttünk a tapasztalaton. Mit olvastunk a lekcióban? Miután Mózes kivezette Izraelt a Egyiptomból, és ugye erről a részről pont körülbelül egy éve nagyon sokat beszéltünk, megérkeztek a Sínai hegyhez, ahol Isten szövetséget köt a megszabadított néppel. És a szövetség kötést, azt, hogy Isten leszáll a Sínai hegyre, hogy jelen van ott, félelmetes természeti jelenségek kísérik. Többek között zúgás, mint pünköstkor is, ott azt olvassuk, hogy kürtzengés, mennydörgés, és tűz, villámlás, füst, füstfelhő. Mindezek nyilvánvaló ott és akkor az izraeliek számára nem pusztán jelképek, Annyira valóságos, ahogy Isten leszáll a Sínai hegyre, hogy Isten azt parancsolja Mózesnek, hogy egy határt kerítsen a hegy körül, amely határon senki át ne menjen. Ez Isten szentségét jelképezi. De a népnek eszébe sem jut áttörni ezen a határon, mert ahogy Isten leszáll és megjelenik, az tapasztalható valóság, és ott és akkor félelmetes valóság. A szél, a tűz félelmetes valósága Isten jelenlétének. Amikor Isten szövetséget köt az ő népével, akkor Isten úgy tűnik azt akarja, hogy az ő népe érzékeljen valamit az ő szentségéből és hatalmából. Nem csak kiáll Mózes, hogy Isten szent, Isten hatalmas, Isten dicsőséges és szövetséget köt velünk, hanem Isten úgy jelenik meg, hogy az egész népét átjárja annak az érzékelése, hogy Isten valóban ilyen. És amikor Isten szent lelke pünköstkor kiárad, hasonló történik. Isten maga jön el. A Szentlélek Isten maga, aki eljön a tanítványokra, betölti őket. Zúgás és tűz van jelen. De azért, hogy élmény legyen, hogy tapasztalat legyen, hogy érzékelt valóság legyen számukra. A Szentlélekkel való beteljesedés tehát, és jól figyeljenek azok, akik ezt a teológiát szokták hangoztatni. A tanítványok számára nem azt jelenti, hogy kértem, hogy az Isten szent lelke töltsön be, elhittem, hogy betöltött, tehát betöltött, hanem azt jelenti, hogy érzékeljük Isten hatalmát, szentségét, szeretetét, és folytathatnám. És ez a Szentlélekkel való beteljesedés nem egy egyszerű, és nem egy, hanem egy újra és újra ismétlődő tapasztalat lesz az apcselben. Mindig átélt tapasztalat az Isten népében. Élmény, amely megragad. Gondoljátok bele, hogy enélkül az élmény nélkül, enélkül a tapasztalat nélkül elindult volna-e az egyház a misszió útján? Elindult volna az igének ez a hihetetlen növekedése és terjedése? Az Úrral való kapcsolat nem pusztán ismeret a fejben, hanem érzés, érzékelés, mély, belső, vagy akár külső tapasztalat, ami nélkül soha nem leszünk igazán az Isten igéjének a képviselői, vagy az ő tanúi. Ez a tapasztalat természetesen nem lehet folyamatosan ugyanolyan intenzív, és nem is az. De hiába tudod elmondani, hogy Isten hatalmas és szerető és szent, ha ezt másoktól hallottad, őszintén elhitted, de soha nem érzékelted. Egy korabeli igehirdető, korabeli 18. századi, a mézet hozza itt példának, és azt mondja, hogy nem ugyanaz, hogyha valaki tudja, hogy a méz édes, lehet, hogy életedben nem ehettél mézet, mert allergiás vagy rá, kiderült, vagy valamiért. De tudod, minden magyar nem tudja, a méz édes. De nem ugyanaz tudni, hogy a méz édes, mint megkóstolni a méz édességét. És ha már megkóstoltad a méz édességét, akkor lehet, hogy valamikor éppen nem szopogatsz mézet, de ha valaki azt mondja neked, hogy a méz édes, az nem pusztán valamilyen olyan ismeret, amit mások mondtak, és komolyan igaznak tartasz, hanem az valami olyan, amihez te benned már érzékelés és tapasztalat kapcsolódik. És amikor a Szentlélek eljön, hogy betöltsön, hogy megragadjon, hogy Jézus Krisztust valóságossá tegye az életünkbe, és kijelentse nekünk, akkor erről van szó. Hogy az, hogy Isten szerető, hogy Isten kegyelmes, hogy Isten szent, hogy ehhez bennünk, ha ezt nem is folyamatosan érezzük, mert nem lehet és lehetetlen, de ehhez bennünk érzékelt tapasztalat kapcsolódik. A szélviharhoz hasonlítható zúgás, a kettős lángnyelvek leszállása, és ez együtt a Szentlélek kitöltetése, egy olyan tapasztalat, egy olyan átélt valóság az apostolok életében, amely mindörökre a szívükbe írja Istennek a hatalmát, a szentségét, a jelenlétének a valóságát, és ne akarjál enélkül keresztény lenni. Ha valaki még csak közeledik az evangéliumhoz, közeledik, keresi Isten, gondolkodik azon, hogy mit jelent kereszténynek lenni, fontos, hogy lássa, a kereszténység szívében ott van az érzékelt tapasztalat. És lehetünk úgy keresztények, hogy ezt elfogadtuk, elismertük, igaznak tartjuk, de enélkül az érzékelt tapasztalat nélkül nincs erő, nincs mély meggyőződés, és nincs erővel való tanúság. Úgyhogy vágyjatok a Szentlélekre, kérjétek, hogy töltsön be, könyörögjünk érte, mert így fog az Isten igéje növekedni, és különben is. Hát miért lenne jó enélkül élni, ha az Isten lelke ezt akarja adni, ha Jézus ezért tölti ki részben ezért az ő lelkét. A második dolog, amelyben a Szentlélek kitöltetése elkészíti az ige növekedését, az az egység, amely minden határt átível. Erről múltkor is beszéltem egy kicsit, most is. Az apostolok nem csak a hallásban és nem csak a látványban tapasztalták a lélek kitöltetését, hanem abban is, hogy különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogy a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Betölti őket a Szentlélek, és elkezdenek általuk nem tanult, ismeretlen nyelveken beszélni. És ez, azt olvassuk, ötször fordulnak elő ebben a részben ilyen szavak, ami a megdöbbenésre, a csodálkozásra, a zavarra utalnak. Nem kis zűrzavart kelt ez azok között, akik ott vannak, akik a zúgást halván összefutnak. És azt hallják, hogy a saját nyelvükön beszélnek ezek a galileai emberek, akik nem tanulták soha azt a nyelvet. Miért vannak ott ezek a különféle népek? Azért, mert pünkösd ünnepére, amely a három főünnep egyike volt Izraelben, Jeruzsálembe zarándokoltak a szétszórtságban élő zsidók közül is sokan, valamint a pogányokból zsidó vallásúvá lett úgynevezett prozeliták is. Ez a magyarázata annak, hogy pünkösd napján a népek jelen vannak Jeruzsálemben. A korabeli világ minden részéről, Mezopotámiától, Egyiptomig, Rómától, Élámig, három földrész képviselői vannak jelen. Vannak Ázsiából, ők is Ázsiában vannak Afrikából, és vannak Európából. Három földrész, három kontinens képviselői ott vannak a városban. És az érthetetlen jelenség felett megütköznek, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Azt is látnunk kell, hogy a korabeli római birodalomban a legtöbbek által beszélt volt a mindennapi, hétköznapi görög nyelv, vagy nagyon sokan tudtak arámiul, tehát nem volt szükség arra ezeknek az embereknek, hogy valaki a saját nyelvükön mondja el a dolgokat, mert lett volna olyan közös nyelv, amit mindenki ért. Nem volt szükség arra, hogy a nyelveken való szólás által lefordítassék, amit az apostolok mondanak az ő nyelvükre. És erre nem volt szükség, és ez mégis megtörténik, teljesen nyilvánvaló a következtetés, hogy miért történik ez meg. Azért, mert ez egy jel. Jel, a nyelvi csoda, a kommunikációs csoda, hogy minden népből jövők a maguk anyanyelvén hallják az Isten nagyságos dolgainak a hirdetését, az jel. És az a Jézus, aki a Szent Lelket elküldi, és kitölti az ő szívükbe, valami nagyon fontosat mond el ezzel, aminek jelen kell lennie ott, ahol az egyház megszületik. Az egyik ilyen fontos dolog az, hogy a mindannyian értjük, amit mondanak, csodálatos tapasztalata a bábeli zűrzavar ellentéte. Bábelben az történt, hogy a bábeli történet arról szól, hogy az emberiség Istent az életéből kizárva akart magának egységet, hatalmat és dicsőséget, de az Úr éppen az ember érdekében ezt nem engedte, és ezért a nyelvek összezavarásával lehetetlenné tette ennek a tervnek a kivitelezését. Pünköstkor azonban, amikor a Szentlélek kiárad, ahol Jézus Krisztus kerül a középpontba, ahol arról van szó, hogy ők tanúk legyenek, az apostolok tanúk legyenek, azonnal egyértelmű lesz, hogy ez a tanúságtétel a Jézusról szóló evangélium minden népekhez szól, És hogy Jézus evangéliuma egységet, megértést és megbékélést hoz a népeknek. Ezt jelenti ez a jel. Persze ez ponton többen tiltakozhatnak, és mondhatják, hogy a vallások, és köztük a kereszténység is, mennyi vérnek, mennyi erőszaknak, és mennyi háborúnak álltak és állnak a hátterében. És sajnos ez így igaz. Most röviden csak annyit tudok erről mondani, hogy az eredeti jézusi szándék, amely itt is megjelenik, és az, ami ott van az evangéliumban, az távol áll, az nem hordozza magában azokat a bűnöket, harcokat, háborúkat, amiket akár Jézus nevében elkövet. És különben a ateista diktatúrák nyomán nem békesség született az elmúlt évszázadban, nácizmus vagy kommunizmus, hanem vér, áldozatok, halál. Tehát nem lehet azt mondani, hogy a vallások önmagukban hordozzák azt, hogy feszültség, hogy konfliktus legyen, sőt, ez a történet arra utal, hogy igenis az evangélium a népek megbékélésének, egységének a szolgálója. Mi ennek a jelentősége ezen túl, hogy mindenki a maga anyanyelvén érti, ami történik? Az, hogy az evangéliumot minden nyelven lehet és kell hirdetni. Hogy a kereszténységben nincsen egy szent nyelv, ezért nincsen egy szent kultúra, és egy igaz és felsőbbrendű életforma vagy nép. Mint hogy például az iszlámban van. A Koránt, hogy szent szó maradjon, csak arabul lehet olvasni. Le lehet fordítani, de az nem az igazi, az nem a hiteles. A Korán csak arabul szólalhat meg. És a kereszténység viszont arról beszél, hogy egy nyelv, egy kultúra, egy ország soha nem lehet abszolút. Másokat kizáró, másokat lenéző. Mert Isten azzal, hogy minden nép nyelvén megszólal, minden népet, minden kultúrát és minden országot megszentel. És ezt közelebb akarjuk hozni magunkhoz, akkor tudjuk jól, hogy amikor valakit betölt a Szentlélek, akkor megismered ennek a valóságát. A Szentlélek kiárad az életünkbe, aztán nem is jár feltétlenül együtt a nyelveken szólás ajándékával, avval együtt jár, hogy a szívedben megszületik a vágy, hogy az evangéliumot mindenkinek meg kell ismernie. Fordítva is mondhatom. Ha benned nincs ott az a vágy, az a nagyon mély belső meggyőződés, hogy Jézus Krisztusra mindenkinek a közvetlen környezetünkben és a távoli világban szüksége van, akkor feltenned a kérdést, hogy vajon betöltötte már téged a Szentlélek, aki Jézus igazságát hozza el az életünkbe. A léleknek ez a munkája felkészíti az egyházat a misszióra. Felkészíti Isten népét az igen növekedésére, és ez az, amiért 2000 éve mindig voltak és vannak emberek, akiknek a szíve fellobban egy másik népcsoportért, és akiket mások egy kicsit bolondnak néznek. Miért kell elmenni a világ végére? Itt is elég sok embernek lehetne még hirdetni az evangéliumot. Mindig vannak emberek és csoportok, akik azon dolgoznak, hogy a Bibliát lefordítsák újabb és újabb nyelvekre, és ezen keresztül ezekbe a népekbe, törzsekbe írásbeliséget vigyenek például. A Szentlélek hív és szorongat, amikor valaki a cigányok közé indul el. Erről van szó, tovább kell menni az evangéliumnak. A Szentlélek hív és szorongat, amikor gyülekezetünk együttműködött az OM-mel, gondoljunk Rékára, aki a hajón volt, és bejárta vele a világot. A Szentlélek hív és szorongat, amikor az van bennünk, hogy újabb és újabb embereknek át kell élnie az evangéliumot. A Szentlélek tehát valami olyan egységet teremt és formál Isten népében, és Isten népe által, ami minden nyelvi, minden kulturális határt átível. Az egyház, ami helyben él, azért a helyért, ahova őt Jézus plántálta, ugyanakkor a legglobálisabb intézmény a világon. Ezt úgy nevezték a régiek, hogy katolikus, azaz egyetemes. Vágy tehát az Isten lelkére, hogy égjen benned a vágy, hogy minél többeket elérjen az evangélium. És harmadszor, mit tesz a Szentlélek kitöltetése, hogy az ige növekedjen és terjedjen? világosságot és bátorságot ad. Az apostolok nyelveken szólnak, a tömeg ámélkodik és csodálkozik, egyesek meg gúnyolódnak, hogy ezeknek elment az esze, reggel van, de már berúgtak. Hát voltak keresztény gyülekezetek, és vannak is mindig az egyház története során, akik meg is maradnak ebben az állapotban. Egyesek nyelveken szólnak, hatalmas élményeik vannak, mások csak néznek, megint mások szerint meg őrjöngenek és bolondok. Egy ilyen gyülekezet volt az első században, a korintusi gyülekezet, ahol a nyelveken szólás központi eseményé és élményé vált, és amivel kapcsolatban Pál azt mondta, hogy inkább szólok 5 szót értelemmel, mint 10 000 nyelveken, de ez az extatikus élménykeresés, ez nem igazán helyén való. És éppen ezért fontos látni, hogy a történetnek pünkösd reggel nincs vége ott, hogy érzékelik Istent, megtapasztalják a lelket, valamint nyelveken dicsőíték és magasztalják őt. Hanem a következő dolog az, hogy a Szentléleknek az erőteljes jelenléte az Isten szavának az erőteljes hirdetéséhez kapcsolódik. Hogy a Szentlélek kiáradása a szívbe soha nem marad pusztán élmény és érzés, hanem megjelenik és továbbadatik a szóban, az igében. Ha a Szentlélek valóban betöltötte a szívünket, abból szó lesz, ige lesz, azt tovább mondjuk, azt meg akarjuk osztani. Szóval, igével. És éppen ezért a Péter és a 11 kiállnak, és elkezdik hirdetni Jézus Krisztust. És ennek a beszédnek két jellemzőjére hívom fel a figyelmet. Az egyik, hogy világosság, amit kap Isten lelkétől Péter, a másik a bátorság. Világosság. Péter egy egyszerű tanulatlan ember, aki később meglepi és megdöbbenti a zsidó vallási vezetőket, tanult embereket, írástudókat, hogy hogyan tud ilyen világosan és értelmesen beszélni az írásokról, ha soha nem tanulta ezt. És itt is, ahogy felolvastuk a pünkösdi beszédét, Krisztusra mutató módon beszél ószövetségi részekről, hihetetlen világossággal. Mert a Szentlélek megeleveníti az igét, és megvilágosítja az értelmet. Kedves testvérek, többször hallom, hogy valaki azt mondja nekem, eljön vasárnap a templomba az Isten tiszteletre, olyan dolgokat hall az Isten igéjéből, ami neki eszébe sem jutna. Éppen ezért nem is olvassa a Bibliát, mert neki úgyse jut az eszébe. Így van. Tehát számosan nem veszitek elő a Bibliát, nem nyitjátok ki, és nem olvassátok, mert azt mondjátok, amit vasárnap hallok, az úgyse jut az eszembe. De a Szentlélek az, aki megtanít az igét érteni. És tényleg soha nem fog eszedbe jutni, ha nem veszed elő a Bibliát. És hogyha elkezded a Bibliát olvasni, soha nem fogsz annyi teológiát tanulni, mint itt egy-egy lelkésznek kellett. Nagyobb bölcsességeket fog a Szentlélek az igén keresztül neked személyesen adni és tanítani. Fontosabbak lesznek az életedben, mint ami bölcsességeket hallasz. Értitek? A Szentlélek világosságot ad. Olvassátok az igét, vágyjátok a Szent Lelket, és világosságotok lesz. Ha nem olvassátok az igét, vágyhatjátok a Szent Lelket, kevésbé lesz világosságotok, mert a lélek és az ige együtt munkálkodik. Remélem mindenkiben megérett a döntés. Konfirmandusokban is. A másik jellemzője Péter ige hirdetésének a bátorság. Emlékezzünk arra, hogy Jézust nem egészen 2 hónappal korábban végezték ki a népvezetői, úgyhogy a közvélemény jelentős része ezzel egyetértett, sőt követelte. És a tanítványok pedig menekültek, ki merre látott, és nem akarták, hogy bárki is tudja közülük egy ilyen helyzetben, hogy ők Jézushoz tartoztak. 2 hónappal később Péter egy ilyen előtörténettel a következő kijelentéseket teszi. A názáreti Jézust, azt a férfiút, akit Isten igazolt előttetek erőkkel, csodákkal és jelekkel, Ti a pogányok keze által felszegeztétek és megöltétek, de Isten őt feltámasztotta. Majd újra mondja, tudja meg tehát Izrael háza egész bizonyossággal, hogy Úrrá és Krisztussá tette őt az Isten, azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek. Ezek a mondatok nem pusztán vallási teológiai kijelentések ott és akkor, hanem politikaiak, közéletiek. Az egész vezetés azon dolgozott, hogy Jézust eltegyük a láb alól. Végre sikerült. Ez egy politikai tett volt, mert felforgatta a meglévő valóságot és viszonyokat. Az egész nép benne volt, sokan benne voltak, és tudtak róla. És akkor ez az ember kiáll, és azt mondja, hogy nézzétek, ti zsidó létetekre felhasználtátok a pogányokat. Ez már önmagában elég tisztességtelen, zsidó oldalról nézve. Hogy megfeszítsétek és megöljétek azt a Jézust, akit Isten feltámasztott, és akinek én ma tanúja vagyok. Tudjátok, hogy egy ilyen kijelentés milyen választ kelt. Ha ma kiállsz, és azt mondod valakinek, azt a Jézust, aki a mi bűneink miatt meghalt, Isten feltámasztotta, és ami ítélő bíránkát tette, ha ezt ma elmondod, a legrosszabb esetben azt mondják, hogy bolond vagy, ne akarj megtéríteni, hagyjál békén. Mert különösebb nagy jelentősége így ma nincs. De ott és akkor ez azt jelentette, ott is akkor ez azt jelentette, hogy szembe ment a politikai hatalommal és az egész közvéleménnyel, és a válasz az, hogy elnémítják őket, üldözik őket, börtönbe zárják őket, és ez meg is történt. Honnan a bátorság az igének a szólására, hanem a Szentlélek erejétől? És ha ma Magyarországon valaki a mindennapi életében, a munkahelyi világában, a családjában Jézust valóban hitelesen követni akarja, és nem pusztán vallási teológiai kijelentéseket tesz, hanem megvallja Jézust, illetve ami abból fakad, amellett kiáll. Egy olyan országban, ahol az erkölcstelenség, a hazugság, a lopás, mindenhol jelen van, akkor ugyanúgy szembe fogsz találkozni azzal. Nem csak azt mondják, hogy bolond vagy, hanem útban lesz, hanem összeütközöl. Van erre erőnk és bátorságunk. A Szentlélek az, aki erővel hatalmaz fel, hogy bátran szóljuk az igét, és végül erőt is ad, mert akik hallják Pétert, úgy érzik magukat, mint akiket szíven szúrtak, ez az eredeti szó, szíven ütötte őket a beszéd, szíven szúrta őket, mit tegyünk? Térjetek meg! Istenhez fordultak, bocsánatot kértek, megtértek, és vették a Szentlélek ajándékát. Megkeresztelkedtek, és vették a Szentlélek ajándékát. A történet vége, 3000-en csatlakoztak az apostolokhoz. Ezért jött el Jézus. Ezért halt meg Jézus. És ezért támadt fel Jézus. Nem pusztán azért, hogy az úrvacsorai közösségben te egyénileg újra átéld az ő vigasztalását, éld át az ő vigasztalását. Újra átéld az ő bocsánatát, éld át az ő bocsánatát. Újra megerősödj abban, hogy örök életed van, erősödj meg benne, a feltámadott Jézus van itt velünk. De a történetnek itt nincs vége. Azért halt meg, és azért támad fel. És azért küldt el a Szent Lelket, hogy ez, ami itt történik, ez növekedjen, terjedjen rajtad, rajtunk keresztül, minél többekhez eljusson. És ezért a Szentlélek azt adta, hogy érzékelhető tapasztalat a vele való betöltekezés, ezért a Szentlélek beleírta a szívbe, amikor kitöltetik, hogy tovább kell menni az evangéliumnak másokhoz, és ezért a Szentlélek azt adta, hogy világosan értsük az igét, és bátran képviseljük azt. Így jöjjünk az úrvacsorai közösségbe, és közben így kérjük, töltsön be a Szentlélek bennünket. Amen.